És tisztelt hölgyeim és uraim, de úgy is mondhatnám tisztelt barátaim, tisztelt kollégáim, tisztelt munkatársak. Nagy öröm, hogy nehéz időkben is együtt lehetünk. 2014 tavaszán egy rendkívüli esemény következett be bánk határában, a bánki futballpálya mellett. Egy olyan esemény, ami Magyarországon nem mindennapi, vagy mondhatni eddig legalábbis az írott történelemben nagyon ritkán fordul elő. Ez pedig következő volt. A futballpálya mellett elfolyó pataknak a medre beszakadt, és a mindegy 70 négyzetkilométer vízgyűjtő terület vize a mélybe akadálytalanul elfolyt. Ez egy olyan esemény, ami Magyarországra nem jellemző, és utána tekintettel az esemény csapatunk részéről prognosztizált volt, mert ugye geológia barlangtanban járatos személyekből állt a kis csapatunk, ezért mi örömmel fölkiáltottunk, hogy ez az, ezt, amit vártunk, csak nem tudtuk, hogy életünkben bekövetkezik ez az esemény. És ebből fakadólag rögtön a helyszín föltárásába, kutatásába, vizsgálatába fogtuk. Egy kérdés, lehet oltani az első lámpákat? Akkor lehet, hogy a fényesség nagyobb lesz. Vagy nem?
Igen.
A vetítésnél.
Igen.
Igen. Pont úgy. Az első kettőt. No, tehát. Tessék? Én azt nem kérem, én csak azt kérem, hogy vagy a... Jöjjön, köszönöm, kitűnő. Tehát, sőt, nagyobbra a képet, ha még lehetne.
Nem tudom.
Ha nem, akkor ekkora. Ez baj. Igen. Tehát a kutatásokból, mivel aktaszerű kutatás indult meg, ezért kutatóaknál minősítést kapta, és mivel bányászati jellegű tevékenység, a bányászati és más veszélyes tevékenységet folytatóknak a védőszentje a Szent Borbála, ezért adódott automatikusan, hogy ez a bánki Szent Borbála kutatóaknál. Ez azért kell elmondani, mert manapság már annyi szent van, hogy a sarkon is, ha baleset történik, akkor a Szent László, Szent István, Szent Mittó Kicsa. Semmi köze nincs a szentekhez, mert őben a régi prányás tradíciókat óhajtjuk itten folytatni, és elmondani azt, hogy a bányász köszöntés jó szerencsét, ami mit jelent? Hogy ahhoz, hogy a szabályszerűen végzett munka után is sikeresen följöjjünk a mélyből, ahhoz bizonyos szerencse kell, a szerencséhez kellenek viszont a védőszentek, és így jött a bánya neve. Ha mehetünk a következő képre, köszönöm, akkor hogy jön ez bánkhoz és az egész Szent Borbála kutatóaknához? A társaságnak teljesen világos volt, amikor elkezdte a kutatást ezen a helyen, hogy ez nem egy öncélú kutatás, ami azért van csak az, hogy itt magunknak örömet szerezzünk a kutatásban eltöltött idővel, technológiai eredményekkel, hanem egy közcélú tevékenység, még akkor is, ha a tárgybeli vonatkozó hatóságok sötétség, agybeli sötétsége miatt, ez nem világlik ki. Kiről beszélek? A Bükki Nemzeti Park igazgatóságáról, aki a területén illetékes, hogy nem ismerte föl, hogy kérem, itt egy beszakadás van, a föld más pontjain is előfordul, és a más pontokon fordul inkább elő. Ez egy közép-amerikai helyszín, ahol bánkon szerencse volt, mert patak megyár szakadt be. De mi van, hogyha bánkon beszakad mondjuk a falu közepén egy ilyen gödör, és eltűnik néhány ház. Menjünk a következőre, és most menjünk vissza, és nem nehéz fölismerni a morfológiai, tehát alaki hasonlóságot a két jelenség között. Most rögtön lehetne mondani, barátom, hát ennek az átmérője 40-50 méternél semmiképp se több, menjünk bánkra, és aki bánki képre rá tud menni, az rögtön mondja, hogy ez meg 354 méter az átmérő a bánki tóé. Igen, a bánki tó legnagyobb mélyebb pontja 5 méter, az előző aknája az 60 méter, szoroz oszt az ember, és kijön az, hogy egy reális veszélyforrással találkozunk itten. Röviden tömören a kutatócsapatnak az elképzelése az volt, hogy nem csupán barlang, földtani kutatás, hanem egy megelőző kutatás ismerni meg a környéknek a mélyét és annak esetleges veszélyeit. Tovább megyünk. A másik következő kérdés, hogy a területnek a földtani viszonyai látszólag nagyon pontosan ismertek. Miért? Azért, mert Felsőpetény és Romhány közötti területen a tűzálló vagy a bányászkodással kapcsolatban több mint 600 fúrás mélyült le, csak azért, hogy a hegynek a mélyét megismerjék. Ez egy olyan mennyiségű kutatófúrás, ami szinte hihetetlen, de mégis megtörtént, a fúrás, de nem annak igényes és szakmailag megfelelő földolgozása. Úgyhogy, ha az átnézi emberek az irodalmát, a bánk felsőbbek, bármi rétság, romhány közötti, bocsánat, rétság nincs benne, romhányi agyakutatásnak, akkor azt találja, fúrnak 50-től 51-ig, 51-ben megállapítják, hogy az előző fúrásai mind használatlanok. Mert nem volt meg, a luk megvan, információ nincs. Ezért új szakemberek 51-ben fúrnak tovább, akkor bekövetkezően meg is megállapítják, hogy nincsen. Úgyhogy erre való tekintettel elmondható, hogy tulajdonképpen a mai napig, tehát 2020 őszéig sincs hivatalos, jól ismert földtani ismeret a hegy, a bánktól egyik elben Romhány, másik elben felső petényi belé területnek a földtani viszonyairól. Miért érdekes ez, hogy mit keresett a képítem? Ez Dél-Kínából van, az úgynevezett Kupkarstok birodalma, tehát ezek a tornyok, amik itt vannak, ezek mészkőből vannak, köztől meg ugye a völgy, meg a semmi, a Kupkarstokban a barlangok, és mi történik akkor, hogyha ezen mészkő kupok közötti területet kitöltjük agyaggal, azt mindjárt meglátjuk, és mivel töltődik ki ez agyaggal, ugye tűzálló agyaggal, kaolinittel, akkor azt mondjuk, figyelj, hát hiszen Magyarországon is vannak ilyenek. Ez a Keszthelyi hegységből lévő egykori ottani, nem itt 1700-1800-1900, hanem ez, de igen, 1900, csak ebben 1960 környéki bányászkodásnak a földtani szelvénye, ez a dolomit, tehát mint a kupkarstok anyaga, az karst a kupok, és ez benne a behajtott tárol, lehet látni, áthalántolja a kutató tárol a dolomitot is, esetenként mészkövet, és megy bele az anyagba, tehát az az előző képű forma, visszamentünk egy pillanatra, tehát ez a forma, ez így néz ki, bánk környékén, a mélységben, az ajzat, ami a felszínen agyakhomokkő formában mutatkozik meg. Na mostan sok beszédnek, ugye híg a leve, nem tovább, de nézzük a merev, szigorú tényeket. 6 év kutatás után ez az, amit itt tudunk prezentálni. Mi ez, amit látunk fönt a házikónk? Fönt volt a beszakadás, mert a másik oldalra tudjuk jobban látni, tehát ott volt a beszakadás, itt elindultunk lefele, lementünk egészen 22 méterig. Egy függőaknával miért így mentünk le? Azért, mert ez volt a végbelszivárgott víznek az útja. Utána víz lehetett látni, itt 22 méternél oldalra folyt el, úgyhogy követtük a víz útját, és itt megint mentünk lefele, majd 9 méter, most 31 méteren vagyunk lent. Ez egy függőleges metszet a kutatásoknak, így állunk most. Tehát köszönet az összes támogatónak és munkatársnak, és azt mondhatom, hogy ezt tudtuk teljesíteni. Ez van részben fával, részben téglal, részben betonnal biztosítva, és alaprajzilag, itt lehet látni az alaprajzot, a fülaknak, itt az ugyan, ezzel megyünk lefelé, vízszintes összekötő szakasz, 5 méter hosszú, és itt a második aknával megyünk tovább lefele. Egyben lehet látni, hogy ez a fotballpálya irányában van. Na most, mik a kilátások? Nézzük a következő képet a kilátásokra, hogy egyáltalán az eseményeket értékeljük, hogy egyáltalán föl lehetne tenni cinikusan a kérdést. Ezt a kutatást szabadidőben csinálják valakik, akik lehet, hogy tőlem is értenek hozzá. Jó, erre mindenki kikérni magának ezt, mert szakmája van, és ezen környéken, de nézzük kritikusan az egész eseményeket. Az esemény 2014 májusa, beszakadás keletkezik, mindegy 10 méter átmérővel, folyik a bele patak, 70 négyzetkilométer vízgyűjtőről, 5 méter mélységű. Na mostan, műszaki szükségesség, hogy ez a beszakadás csak akkor következhet be, ha lent a mélybe van egy üreg. Tehát szükséges, hogy a beszakadáshoz legyen egy mélyben üreg. A másik műszaki szükségesség és tényszerűség, a mélységet nézzük, minél mélyebben van a beszakadt üreg, annál nagyobbnak kellett annak egykor lenni. Tehát a mérete minél mélyebben van, annál nagyobb volt lenne. Na most, ha megyünk még tovább a kérdéssel itten, a tényekkel, hogy határozzuk meg azért mégis hol lehet ez az üreg, ahol be akarunk kutatni, mert ugye a 2014 őszén fölmerült a gondolat, hogy kutatjuk, nem is gondolat, a vágy, akarat, hogy ezt megkutatjuk, de mégis mekkora munkára vállalkozunk. És vállalhatjuk-e? Na most itt jött a segítség, az a segítség, hogy a geofizika segítségével ez egy modern kutatási módszer, tehát nem egy ilyen hátsó konyhában kibütkezett módszer, hanem ez egy iparból hasznos ellen geofizikai kutatási módszer, aminek az volt a lényege, itt próbálom ezen a képen mutatni, pirossal belülve, földbe bevezetünk áramot, és az áram minél távolabban a betáplálás itt, esik ebbe az irányba, annál mélyebbre megy, elv a levegő nem vezeti az áramot, legalábbis az agyaghoz képest, tehát ha lent a mélybe, igen, tehát ezen beszakadás alatt minél mélyebben van lent a üreg, annál mélyebben fog azt a helyet kapni, ahol nagyon nagy az ellenállás, mert ugye nem vezeti a levegő az áramot. Ebből következik, hogy mérés történt, az üreg meghatározására, mi azt mondtam, hogy 15 méter környéke alatt lesz itt az üreg. Ezzel szemben az akna mélysége 2020 októberében, leírom a számokat, még ránézni is, vagy dicsőséges, vagy borzalmas, 15 méter helyett 30 méter, 31 méteren vagyunk. Na nézzük egy képet, hogy hogyan történt maga a mérés. A mérés ugye, hogy történt az előző mérés? Egymástól egy méter távolságra a futballpályák hosszában, és azon túl is még 250 méter hosszban, méterenként vasrudak leverve, levert vasrudak, mehetünk tovább, kábellel összekötve, tovább megyünk, és mindegyik pont egymással, az ott lévő úr tévedések elkerül, minden pontot centiméter pontosággal bemér. Ez a, GPS, ez a modern GPS technológia teszi lehetővé, beméri, közben átbocsátódik az áram, minden szonda között átmegy az áram, és gyakorlatilag mélységben meg lehet tudni, hogy hol van levegővel kitöltött üreg, és ezt 15 méterben jelölte ki nekünk ez a mérési módszer. Menjünk tovább. Na mostan, ez az ember 31 méteren vagyunk lent. Na most, hogy van itt, mi történt? Pontatlan volt a mérés, nem, hanem 15 méter mélységben megtaláltuk azt az üreget, amit a rendelkezésünkre a technika mellett nem tudtunk követni tovább, mert omlásveszélyes volt, nem tudtuk biztosítani, és ezért azt kikerülve mentünk lejjebb, és végig a továbbra is vízfolyás útjába. Na most a bal szél... Hoppa. Technika csodálatos. Ja, köszönöm. Csak a pirosra, igen. Több villamot levágunk. Jó, tehát a kutatás közben 10 méter mélységig, 13-15 méter mélységig kemény homokkőbe mentünk lefele, alatta volt a szakadás, ami bement el a barlang oldalra, így oldalra, ebbe az irányba ment el, de ezt nem tudtuk biztosítani, azért mentünk tovább lefele, és utána a víz útját itt erre jelölve követjük tovább, és ezt próbáljuk, ezen víz útban próbáljuk megtalálni azt a mélységben lévő barlangot, amire számítunk. A barlang mindenképp mészkőben lesz. Most jön a kérdés, honnét tudjuk, hogy mennyi van még a mészkőig? Itt jön a szerencse, a környéken több mint 600 fúrás lemélyült, de 600 fúrás alapján tudjuk, hogy a homokkő alatt, tehát a kemény homokkő alatt sehol se volt 8 méternél kevesebb az a tűzállóanyag, amin keresztül megyünk itten. Sehol se volt több mint 28 méter, ugyanakkor átlagosan, nagyszámú fúrás alapján, meg átlagosan 20 méter volt. Most majd a nem akar szólni. De tehát átlagosan 20 méter volt. Na most, ha megnézzük, 15 méternél hagyjuk el a homokkövet, plusz 20 méter, az 35 méter, most vagyunk 31 méternél, tehát még 4 méterrel van lejjebb. Az a várható kőzetréteg, amiben nyitott üregekre lehet számítani. Na most, ez egy műszaki számítás, mire számítunk lent a mélységben? Lent alul van a bal szélső alsó részben a mit várhatunk? Melegvizet, 24 fok körüli hőmérséklettel, nagyon magas ásványanyagtartalommal, tehát gyógyvízminőségben, ha így gondolja, ásványvízminőségben, és benne föláramló széndioxiddal. Tehát ezek az értékek, legalább 24 fok, legalább 1500 mg gyócskán ásványvízminőséggel és sok széndioxiddal. Ezt akarjuk elérni. Miért? Mert ez a gyógyturizmusnak a lehetőségét tartalmazza magában. Ugyanakkor a másik, a 24 fokos vizek, a műszaki tapasztalat szerint azok mindig azt úgy szoktak létrejönni a mélyben, hogy van egy 10 fokos víz, meg egy 40 fok körüli víz. Mert a 24 fok az nagyon kedves, hideg víznek, marha meleg, meleg víznek, nagyon hideg, úgyhogy pont nem jó. De viszont, hogyha megtaláljuk ennek a B-ben a keveredési pontját, akkor itt előttünk van a kánoán, különös tekintettel arra, hogy egy meleg víz az egy gyógyturizmusban lévő olyan anyagi bázis, amire lehet építeni a környéken. Na mostan, ezen két bal szélén, vagy most egy jobb szélén, ott valami furcsaság van, itt van valami furcsa kör, ez nem Piszok és ilyesmi, hanem a közelben lévő felsőpetélyű, mint egy nagy kaverna, méretarányosan bevetítve. Ugyanis, ha menjünk tovább a körképen, akkor ugye tudjuk, hogy mekkora nagy kaverna felső, tőlünk 3 kilométerre, a bal helyszín mindenki fölkiált, hiszen ez a bánki polgármester hivatal mögött a templomban, a bánki nagy kaverna nagyobb annál, mint hogy a templom kitölteni. Tehát nagyobb kaverna van lent, menjünk a képre rá. Azt mondja, a felsőpetényen a bányászkodás során bányászkodtak, és egyszer csak a bányavágat oldala kiszakadt, balra sötétjük nem az éjszakába vízbe, hanem nézzük be, hova néz be, nézzük be a lukba, hogy hova nézett be, ide néz be. Ez a bizonyos nagy kaverna. A nagy kaverna felső végében adalékként az ember, és éveken keresztül ide döntötték be a bányának a meddőjét. Nézzük egy képet még a kavernának a méreteiről. Itt az ember. Tehát a környéken ilyen méretű üregekre lehet számítani. Na most, ha visszamegyek az legelőső rajzora, még ez, igen, még egyet, még. Igen, stopp, ezzel a képen lehet látni, hogy az itt lévő kutatásoknak még sok újabbról kínálszik. A kutatásoknál, amit figyelembe kell venni, hogy mellettünk akár ilyen nagyméretű üres terek is vannak, tehát magyarul, és kicsit mosolyogva, de azért halál komolysággal mondani, nehogy véletlenül beszakadjunk a semmibe. Köszönöm, menjünk tovább. Tehát megnéztük a környezetet, és most akkor látogassunk le az aknába. Az aknát az névbe eltűnő víz mentén haladva, azt követve a hagyományos bányászati módszerekkel dolgoztunk. Hagyományos alatt a legkitűnőbb módszerek beváltak, kipróbáltak szakkönyvekben, lehet tanulmányozni ezt, milyen szakkönyvekben. Agricola 1540 környékén már leírta, hogyan kell bányaknákat hajtani. Na, ezt a módszert alkalmazzuk itt. Erre azt mondom, hogy miért nem alkalmazunk fémet és más csodákat, miért nem kúrópajzsot. Erre a feladatmegoldásra ez a legjobb. Szögbeverésre igen sokfajta módot lehet kitalálni, pneumatikust valami, esetleg hidraulikust, de a kalapáccsa is meg lehet csinálni, mint ahogy több ezer éve. Most ezt a módszert alkalmazzuk, nézzünk le az aknába. Az akna hajtása, ha nem tévedek, most lentről nézünk fölfele, az úgy néz ki, hogy keretek vannak, lehet látni ezeket a kereteket körbe, ezek a keretek veszik föl a hegy nyomását, utána problémás helyeken a keretek közötti tér betonnal, téglával, vasbetonnal kifalazva, a keretek összekötve egymással vaspántokkal. Na most, honnét kerül mindez ide be? A világos föntről adjuk le az aknába, de a materiális megvalósulása az hála a társadalmi, közösségi összefogásnak, nem tudom, mi a helyes kifejezés, de annak, hogy a társaságnak a tagjai hajlandó voltak beáldozni. Ne nevezzük meg senkit, mert nem akarok semmit tudni, hogy mi honnét került elő, de semmi sem éjjel és maszkkal lett megszerezve, de köszönjük ha azon cégnek, akik fával dolgoztak, hogy fa ide került, köszönjük a magánembereknek, akik hozták a fát, és akik továbbra is hozzák a például azt a vasat, amivel a keretek, azt a lapos vasat, ami a kereteket összefogja, nehogy véletlenül lecsúszson nekünk az aknánk a mélyben sejtett óriás kavernába. Nézzünk tovább egy kicsikét. Igen, így néz ki a dolog, tehát keretek veszik fel a nyomást, a bal szélen van a feszke, utána lent a összekötő vaslemezek, és hátul a deszka, ami itt ugyanezt a két lehet látni, a technikai részleteket, ahol sajnos meg kell mondani, ami a bélésdeszka, tehát a keretek mögötti bélésdeszka, az csak kemény fa, tölgyfa deszka, akácsfa deszka lehet, természetesen szélezve, természetesen ennek tudjuk a piaci árát, fantasztikus, hogy itt köszönöm annak, aki ezt lehetővé tett, hogy mit ide hozzá kerüljön a helyszínre. Na most utána a függőleges aknából megyünk tovább egy vízszintes részre. Miért megyünk vízszintesen tovább? Azért, mert... Stopp, egy pillanatra. Azért megyünk vízszintesen tovább, mert erre ment el a víz. Ugyanakkor balra az nem vízvezeték cső, nem csatorna cső. Nem az a ravasz megoldás a fönt lévő területnek a szennyvízét ide lehet ravaszon leengedni a mélyben, úgyhogy ne vegye észre senki, nem. Ez a levegőbefújás, ugyanis a mélyben elértük a vizet? Nem. Tudunk a vízről valamit a helyszínen? A vízről magáról annyit tudunk a környékről, hogy mik lehetnek, de főleg azt, hogy a helyszínünk alatt mi van. A helyszínünk alatt olyan víz van, ami mélységi, mert jön ki a széndioxid. Tehát itt a akna esetenként megfelelő meteorológiai helyzetekben vagy évszakban CO2-ben telik föl. Lásd Mátra északi oldalán, Mátra derecske, a ott lévő széndioxidos mofetta, mint lehetőség itt is önnál. De van még egy jelzőnk, ez a radon tartalma is rendkívül magas a levegőnek, ami szintén gyógyterápiának a lehetőségét tartalmazza. Nekünk viszont a gyógyterápia a koncentrált része adódik meg, tehát annyi széndioxid a gyertya benne elalszik, ezért kell szellőztetni, tehát balra fönt a cső az a szellőző cső. Na most nézzük tovább, hogy néz ki a vízszintes cső, vízszintes vágat, itt megyünk tovább, és ebből megyünk, aztán ahol a világítás jön, ott a mélybe tovább lefele. Ez a aknával bányászati módszerekkel végrehajtott vágatok és kutatóakta létesítésnek a helyszíne módja. Nézzük, mi van még itten. Na és borzalom. Irgalom, atya, ne hagyj el, mondaná Ágnes asszony a patak mellett, mert a 2014-ben kezdtük el a tevékenységet, és most akárhogy nézem, 6 év telt el. A fa egy nagyon kitűnő anyag, de természetes anyag, természetes lebomlása van, nem hagyjuk vissza semmit az utókornak. Ez nagyon jól hangzik, csak amikor nem hagyjuk, amikor elfogy az ácsolat. És főleg a szilárdsága, magyarul megtámadták a gombák, nézzük tovább, hogy mi történik a gombák, a penész gombafonal, sőt a kis vízcsepeket tessék nézni, és fölsikoltani, hogy hiszen ez a könnyező gomba, menjünk tovább, és itt van a szép kis kalapjával, semmi kétség, tehát a Szentborbála akna kutatásának kvázi időbeli határát meg tudjuk határozni, ha nem tudjuk megoldani a meglévő aknarendszer 2 éven belül kicserélni teljes egészében betonra, kőre, esetleg újra deszkával az egészet végigbélelni, akkor beszakad, mert a gombát megeszik. Ez a szomorú valóság, hogy jelen pillanatban teljes mértékben kell harcolni a fönntartásért, tehát állagmegóvás szép szóval, és menjünk tovább, az állagmegóvásnak a módszere pedig a betonkeverő. A betonkeverésnek a lehetősége pedig a cement, és a Huckley úrnak a szíve várat, amikor kell újból és újból a kunyerálást hallgatnia, hogy remélem nem nagyon fáj, hogy megint kell egy kis cement, megint kell egy vas, mert tovább nézzük, mert keverni kell, mert a keverőjét tegyük rögtön egy kis kalcidúrt is be. Egy pillanatban nézzük az ember az öltözetét, és a következő képen az öltözetét. Ugye a kettő világos, hogy nem egyszerre készült, mert folyamatosan télen, nyáron, hidegbe, melegbe, rendszeresen, ismétlődőleg a helyszínen a fönntartással kell foglalkozni. Hogy művelhető legyen a bánya a fa forradása miatt. Na, menjünk tovább, nézzük, mi van itt. Ezért egyes szakaszokon már eleve, ahol problémás, már volna várható volt, hogy problémás lesz, ott falazattal készült el. Ez miért készült így, és a keresztmetszetek is láthatók, hogy a várakozásnak megfelelő ilyen részek megtalálása után semmi akadálya ne legyen, hogy akár a miniszterelnököt, akár a köztársasági elnököt is ide lehívjuk, és akkor nagy aztán köztársasági elnök azt mondja, hogy ugyan kedves pocsiek, mi ez itt magának? Talán egy apácák séta helye? Nem, azt mondjuk, ez az a kutatóhely, ahol bárki le tud, Piszkos Freddől ugye idéztem, hogy bárki le tudja jönni, és biztonságban, ez mennyiben kialakítva. Menjünk. Na mostan, honnit indultunk el 2014 ősze? 2014 ősze, ott a beszakadás, tehát ez volt, amin elindultunk. A lehet látni, ez egy nem mindennapi jelenség, meg kell kutatni, és menjünk tovább. És így volt az alakulása a kutatásnak. Ugyanis télen, nyáron ment a kutatás, ha jól emlékszem, a 437. kutatási napnál tartunk most. Tehát 6 év, 437 nap. Csak kutatás, tehát semmifajta protokollakok nincsenek beszámítva, 437 napot töltöttünk itt a kutatással. Szabadidőből. Úgyhogy ezúton köszönet az összes családtagnak, aki kibírta ezt, az ember mellett, vagy mögött, vagy között. mert ez elég sok időt vitt el a hétvégekből. A hétvég, a teli munkára esetenként lehet látni, próbáltunk védekezni időjárás ellen, menjünk tovább, aztán később volt egy áldozatkész fiataltársunk, aki azt mondta, hogy ez így nem megy, erre kell, a sátorkondát mindig széttépte a szél. Megette a napsütés, hogy legyen fölött a faház, még akkor is, ha éppen nincsen benne barlang, menjünk tovább, mi lett a faházból? A faházból egy kis ilyen vízes karács házikon lett a patak partján. És hogyha most tovább megyünk, akkor ez a ház készült el rá, hála és köszönet mindazoknak, akinek az autójáról leestettek ezek a kis táblák menet közben. Menjünk tovább. És a mai napig folyik tovább az építkezés, mi a házzal kapcsolatos építkezés nem luxusból és nem a kellemesség miatt, hanem műszaki szükségesség. Ugyanis ez a kép 2016-ból való, télen, decemberben, lehet látni, ezek nem kis emberek, és a szabadban lenni itt a mínuszfokokban, és állni a nyégen, ha összetaposott havor, az nem megy. Nem megy, mert egészségileg tönkre mennek az emberek, menjünk tovább. Úgyhogy átálltunk a csörlő és a házikóban a csörlő maga, de a kiszolgálás még. Tehát lehet látni, hogy fölkerül a házba a csörlő, aztán tovább megyünk, akkor ez lehet látni, hogy ez van ma, tehát ez a tegnap előtti felvétel, a elkészült házikóban van a csörlőállás, az ott lévő helyzetről veszi le a személy a vödröket, és úgy viszi aztán ki. Miért? Nem a kényelmesség miatt, és nem azért, hogy legyen egy vadászházikó, hanem azért, hogy lehessen dolgozni minden évszakban. Így van, így néz ki most a ház, tehát most az anyag a házba érkezik, meglehetősen professzionális ez a megoldás már, de hát továbbra is csak akkor jön ki az anyag, ha az ember megrakja a vödröket. Tehát az ember nem nélkülözhető. Nézzük tovább. Igen, szellőzés nélkül nem nincs világ. Minél mélyebbre megyünk, annál inkább jön be a mélyből lévő gáz, a széndioxid. Nem lehet lemenni. A gyertya elalszik, hogyha nyári időben akarunk lemenni. Szellőztetés van. Lehet látni a két kép közötti különbséget. Egy kicsit ez a régi ventilátor volt. Most már eléggé elbontottuk a úgymond a szűrő réteget a mélység fele, úgyhogy most már menjünk tovább. Ez a ventilátor fog bekerülni, mert ezzel tudjuk cserélni elegendő hatékony a levegőt. Na most, mi van még? Nézzük a helyszínen még, érdekesség. Ó, ennyit tudok röviden mondani a bánki kutatóaknának a helyzetéről, és kvázi az összes támogatónak jelenteni, hogy ezt értük el, ezt teljesítettük, itt tartunk még. Na most, mivel a könyvtárnyalapok keretében az általában Nógrád megye és környékbeli egyéb értékekről is illendő beszámolni, a környéken lévő tárokban, bányavágatokban lévő élővilágról is ugye helyén valóra mit szólni, hát szóljunk az éjszaka madarairól, a denevérekről, amik a felnőtt tárokban láthatók. Nos, gyors képek következnek a éjszaka madarairól, tehát a denevérekről, ha visszamegyünk, látszik, hogy repült, tehát akkor majdnem madár. Na most ez egyik olyan érdekes kép, hogy a denevérnek a bal oldalán fönt lehet látni valami kis karikát. Hol kell keresni? Ott. Ugyanis a denevérek jelölése, hogy madarakat gyűrűznek, azt mindenki ismeri. Madarak lábára ráhúznak is, gyűrűk, ez nagyon szép kedvelt dolog. Mire szolgál a madaraknak a repülésével a gyűrű? Tudj semmire. Ezzel szemben a denevér miben repül? A szárnyaival, és a szárnyai végén van a gyűrű, tehát gyakorlatilag ez egy denevér gyilkosság, de tudós akadémikusok nagyon szórakoznak ezzel, hogy tudni, hogy hova repül a denevér. A denevér beledöglik, hát az ő baja. 2020-as állapotokról szólok, vettünk tovább. Tehát így nézte a denevérgyűrűzés. A denevérek nyáron rendkívül érzékenyek a emberi jelenlétre, tehát a legkisebb ilyen zajokra már repülnek el. Na most ezen az előző képre lehet látni, ott még viszonylag sok denevér van fönt itt, és ahogy megérkeztem a helyszínre, Sándor barátom fogja tudni, hogy melyik helyeken készültek ezek a felvételek, repülnek el, nézzük a következőt, ott már alig van valami, és ez nem zuhan lefelé, hanem zuhanó repülőből megy át szépen itt, repülnek el, és nézzük tovább, hoppá, így néz ki egy denevér, és annak szárnya. Most ezek a sérülések mindenfajta kalanda, denevér és a bagoly közötti találkozásokból vannak, a denevér számára sikeres kimenetellel. Tehát megcsípte a bőrszárnya hártyáját a támadója, de nem tudta elkapni. Menjünk tovább. Igen. mivel táplálkoznak a denevérek, hát ezzel a fogazattal semmi kétség, hogy ezek a vámpírok is lehetnének, ha vért szívnak, de nem szívnak a vért, hanem bogárfogyasztóak. Szigorúan bogár. Ó, igen, nézzük a további képet. Ugye itt a tavasz, és ember is állaton is örül a tavasznak, csak éppen itt ezek a denevérek itt ősszel örülnek a tavasznak. Szaporodó denevérek, menjünk tovább, gyorsan fúj. A denevérekkel kapcsolatban természetes megfigyelést is végez a kis csapatunk a Bánki aknánál. Visszalépjük előző képre. Ezzel a képen jól lehet látni, ez egy egészen más fajhoz tartozó denevérek. Ezek ősszel jelennek meg egy bizonyos tárolóban, és nyáron nincsenek ott. Nyáron az előző fajok voltak ott. Tehát minden élő, ezért denevéreknek mindegyiknek más igénye van az élőhelyre, és ezek összejönnek meg. Nos, a tájékozódó képességükről, vagy még inkább a repülési navigációs pontosságukról el lehet valamit képzelni, hogyha ezek rá tudnak csimpaszkodni a drótra, menjünk tovább. Esetleg itt el lehet gondolkozni, hogy mi a csuda van ezekkel, hogy mind a dróton helyezkednek el. Szóval mi az előnye ennek? Eddig a tudomány erre nem válaszolt, annál is kell nem válaszolhatott, mert nem tudják. Úgyhogy itteni kutatásaimnál olyan dolgokat figyelünk meg, és írunk le, ami a szakmában ismeretlen, és nézzük tovább. Így néznek ki sor, a egyik barlangban itt a környéken, ott volt a villanyvezeték, és a villanyvezeték a sorban mindegyik oda telepedett le. És hogy mióta telepedtek oda le, ezek nem hibák itten, hanem oda pakírnak, ugye. Ebből azt pedig egész nyáron itt ülnek fölötte, és végzik dolgokat. Menjünk tovább. Valamivel ez a kispatkosó denevér mindig a szabadban lévő tárgyakon szeret lógni, menjünk tovább. És a pillanat előző képen, hogyha a komputer szakértő a fönti részt ki tudja nagyítani, ott azt a részt nézzük meg, csak azt a részt ki lehet nagyítani, az azért lesz érdekes, mert hogy adjunk fogalmat mondok arról, hogy mennyire tud ez pontosan repülni, hogy nézzük meg, mekkora drótot kell neki megtalálnia. Stop! Jól lehet látni, egy lebarangolt villanydrót végig meg tudja találni. Rögtében. És úgy tud rákapaszkodni, hogy ott is maradja. Az úgy kell fékezni. Tehát az itteni és a sötét vágatokba, barlangba, tehát a denevéreknek a navigációs képessége, a radarja az olyan fantasztikus. Ez a pontoságára az támpontot, amit tudtad látni. Köszönöm, nézzünk tovább még ezen a világban. És hogy esetenként mennyi van, az helyszínen megszámálhatatlan, csak ilyen fényképek földolgozás alapján lehet megtudni. Na most erre azt mondhatná a tisztelt közönség, és mit érdekel engem, hogy a csúnya bőregerek, amik a egész padlást összepiszkítják, vagy a templom tetejét, hanyan vannak? Írtó egyszerű, a válasz, a denevérek, akik csak rovarokkal táplálkoznak, azok benne vannak abba a táplálkozási láncba, aminek a része a növényeket, a kultúrnövényeket fogyasztó rovarok. A kultúrnövényeket azokat pedig vegyszerrel kezelik, a vegyszerrel kezelt bogarakat megeszik a denevérek, illetve csak ezt a bogarakat esznek meg, csak a vegyszerrel kezelt táplálékon élnek, és viszont a denevérekben is az ember tudott egy bizonyos hasonlóság van, de most nem a repülőképességbe gondolok és a sárkány repülőkbe, hanem arra gondolok, hogy a denevérnek hosszú élete van, de az alkalmasít 25-30 évet is elért, és kicsi a szaporodási hajlama, abban értem, hogy ritkán van nagyon-nagyon ritkán két új fiatal bébige, következésképpen mindenfajta biológia hatás meglátszik rajta, ami a könyvetében bekövetkezik, tehát ha denevérek száma csökken, akkor lehet gondolkozni, hogy milyen vegyszeres probléma következett be a környéken, vagy mi volt ott az, ami vegyszerekkel probléma, embernél esetleg csak 100 év múlva fog jelentkezni, de biztosan meg fog jelenni. Na most, miért érdekes ez itt, és nagyon súlyosan érdekes? Azért nagyon súlyosan érdekes, mert leírják vizsgálatok, hogy egy bizonyos barlangba környéken, az 1952 körüli időszakban ott 10 000 denevér volt. Manapság soha nincs több 1000-nél. Tizedrész annyi. Miért? Ha a gólyák ilyen mértékben elfogytak volna, akkor mindenki sikítana. De mivel ezek sötét helyen vannak és nem ismertek, de viszont mindenképpen biológiai és környezetvédelmi problémát jelent, ezért lehet gondolkozni, sőt kötelező lenne gondolkodni a témán, de csak ilyen képek alapján lehet megoldani. Ezért tettem be ezt a képet. Ahány denevér, annyi fajta, mehetünk tovább gyorsan, lehet látni, hogy más fajak másképp néznek ki. És ha megyünk tovább, akkor lehet látni, hogy kalandos életük lehet, mert alkalmasítenek elfogyott az egyik lába. Fönt a... És egy megint egy másik... Ott fönt másik lába szól, elkapta a maga, hogy lehet találgatni. Na most ez a kis patkosorú denevér. Na most, ha tovább megyünk, akkor lehet látni, hogy ez megint egy másik faj. Minden környéknek, minden élőhelynek másfajta állata van. Világos, van, ahol őzek vannak, van, ahol szarvasok vannak, van disznósok, és a denevérek is ilyesmik. Na most élősködőik is vannak, fúj, ők kicsodák, a kullancsok. Na most, hogy mekkora ölvegy a kullancsok, ez a ceruzának a hegye. És most nézzük meg, a kullancs megszívja magát, vagy lesz még egyszer a kullancs, lehet, hogy egy más kullancs, mint az ember, akkor ekkora lesz. Hát, igen. Ez egy probléma a denevér kullancsok, de legyen az ő bajuk már. Az emberre csak annyiban érdekes, hogy ez a téma nincs kellően kivizsgálva. Kellően kivizsgálva, vagy az, hogy senki nem foglalkozott vele. Vettünk tovább. És azt egy másik kérdés, hogy a denevérekkel kapcsolatban nagyon jó, hogy piszkítanak, azt el lehet utána tisztítani, de mi van azzal a penésszel, ami ezen a guánon megtelepszik? Ezek mind olyan biológiai kutatási témák, amit mi a bárki szentborbálatlanul akna személyzete illetve fölvetettünk megfelelő helyek fele, jeleztünk, többet nem tudunk csinálni, mint hogy rávilágítjuk a érdeklődést erre, hogy ezzel kéne valamit kezdeni. No, elérkeztünk ugye a környékre, de most a magasból nézzük. Azt mondja, éles szem kell, hogy az ember fölismerje ebben a két helyben itten a felső petényi, felső felszíni kőbányákat. Tehát ez a Naszály csúcsáról észak felé lévő Nógrádi vidéknek a képe. Na most Nógrád az nem a magas hegyeiről ismert. Tehát itt arra várunk, hogy itt valami hatalmas hegyeket fogjuk majd bemutatni, akkor, vagy abból diger forgalmat csinálni, az nem fog bejönni egyszerű okokból, mert ez nem adatik meg. Most tegyünk egy kirándulást ebbe a vidékbe. Ha megnézi valaki itten a táblákat, Baptista Imaház és Bányai utca. Hol vagyok? Hát tisztasor, Kósdor. Kósdor indulok el a Naszályra föl, menjünk fel a Naszályra, és annak egyik barlangjából kitekintek. Ugye Bánk, Rétság, Vác, Naszály egyetlen egységet képez, ez az ottan egyik barlangból kitekintés le a bányára, amire lehet mondani, hogy jaj, de borzalmas táj sem, nézzük tovább, hogy néz ki ez a hely. Hát igen, lehet azt mondani, hogy állítólag Kádár János elvtárs mondott annak idején, hogy elvtárs az, hogy szeressük a lángost, de ne szeressük a lángos sütőt, az nem fog menni. Ez hogyan ide? Az, hogy tartsuk meg a hegyet is, de cement is legyen, az nem fog menni, mert ennek a hegynek a mészkövéből és ottani agyagból lesz a cement, tehát a művelés alatt lévő bányát látjuk, és ottan a Dunát éppen fölfelé a Visegrádról ott lenne az a környéken. Nézzük tovább, hogy mi van ebben a hegyben, ez még mindig a bánya, ami ugyanakkor munkahelyet ad, és ezzel egy barlang tárul föl menet közben. Sajnos a természetvédelem idióta politikája miatt nagy fáradtságos munkával hatalmas barlangot kénytelenek a bányászok itt betemetni. Kapitális barlangot, napokig több köbméter az, mint 40 tonnás buldozerek hordják bele a követért. Ugye a bánya megmaradja, mert ha kijönnek a természetvédők, akkor leáll a bánya, így meg nem lehet cementet gyártani. Igen, a bányából lévő képez itten, na mostan vörös agyag, a vörös agyag tetején ott lehet látni, ilyen mészkőtornyocskák vannak, meg, sőt erre, pillanat a fényem, igen, hol lesz a fény? Kezdtem jelölni, sajnos ki, mert akkor rámutatok. A legvágyfőjűbben nézzék meg ezt a itt lévő kupokat, ezek a kupkarstok. Tehát a Naszály tetejét, tessék visszaemlékezni az első képekre, dél-kínai karszt, kupos, kupkarstos felszín, a Naszály tetején ezt még lehet látni. Tehát ugyanaz a fejlődési történet, tehát a hegyben lévő barlangoknak itt is ott kell lenni. Nézzük tovább. És aki ezt a hegyet nasztányédet gondosan bejárja, az tudja, hogy szép nagy fensikja van, és meg kell mondani, nagyon büszke vagyok arra a társaságra, akivel együtt dolgozhatok a Bánki Szent Borbála kutatóaktánál, mert annak ezen társaság egyik tagja, itten a Nasztály tetején járva, igen érdekes dolgokat talált. Ez a dolog, ez a itt van látható, így egy első megközelítésben ki ez a kis rófej, amit valamelyik gyerekjátékra törtek le? Nem kérem, ez egy, nem lehet tudni. 1500, 2000, 3000 éves valamilyen dísznek pecsétnyomónak a része. De aki, anyag a bronz, menjünk tovább, hogy ezen barátom, vagy ezen kutatótársunk van a száll, aki a Szent Borbálán dolgozik. Mi ez? Egy római figura. Anyaga ezüst, aranyozva. Lelőhely, Nasztály. Gyűjtő, tározó helye jelenleg, hogy 2019. december 13-a óta a Nemzeti Múzeum raktára. Itt van a két figura együtt, mind a kettő a Nasztályról került elő. Mind a kettő a Nasztályról, mind a kettő a Nemzeti Múzeumban lett beszolgáltatva. Amikor ez beszolgáltató lett egyik kutatótársunk által, akkor az ott lévő illetékes annyit mondta, a saját gyűjteményünkben nincs ilyen fantasztikus darab. Ugye ez egy nagy szó, ez egy nagy elismerés. Nagy elismerésért, ugye legalább annyit érenék mondani, hogy haver, kösz. Na, ez hiányzik. A mai napig annyit nem tudott mondani a Nemzeti Múzeumnak a igazgatósága, egy olyan ajándék, ezek mind ezüstből vannak, ezek mind piaci értéke van, nem tudta a kollégának annyit mondani, hogy kösz, haver. Ennyit a szép új világunkról, nézzük tovább a képeket, de azt akartam az előző képekkel bizonyítani, hogy a társadalomban rendkívüli erkölcsi tartás van, mert az előző figurák azok nem kerültek ki nyugati piacra. Nem kerültek bizományiba, zugkereskedőhöz, hanem része a magyar, ha így lehet mondani, kultúr vagyonnak, ami többek között a Nemzeti Múzeum őrződik meg. No, elég a sírámokból, nézzük a valóságot. A valósághoz tartozik következő, könyvtári lapok vannak, hogy a könyvtár, hogy van, mi a könyvtár? Országok rontja a könyvtár a nevet helyett, azt kell mondani, hogy az országoknak a vagyona, tudós értéke a könyvtárakban van beágyazva. Ezen kép a némi magyarázattal is, de hamar kiderül, hogy ez Bánk Kitó 1951. Ugyanis Magyarország az első második világháború után Magyarország területét ellenőrizni és föltérképezni, hogy milyen károk voltak, egy komplet új térképezési sorozatban végezték el, és minden területéről Magyarországnak légifotók állnak rendelkezésre, sztereó párokban, 51-52-ből, ez Bánk és környékét ábrázolja. Hol vagyunk? Tehát Bánki tó, azt mondja az országút felsőpetény fele, arra megy Romhánynak, itt a vasút, itt fordul a vasút, és ugye a bánkiak keresik itt ezen a részen, mit keresnek? Hát hol van az üdülőterem? Sehol, mert még a Szántóföldnek vannak fönt. Miért került ide ez a kép, és miért szeretném itt ezt egy kicsit kommentálni? Azért, ha a Szent Borbála akna, az erre a pontra esik. Ugyanis egy kérdéssel adós maradtam, a legelső kérdés, hogy műszaki szükségesség, nem is kérdés, megállapítás, műszaki szükségesség, hogy beszakadáshoz a mélyben lévő üreg legyen, mert ő nem tud beszakadni. De mi van, hogyha ez az üreg valami régebbi kapitális bányászkodásnak az emléke? Ezért azután kutatva, hogy a területen lehet-e látni valami régi bányászati műveletnek a nyomát, ezért nézted át a Hadtörténeti Múzeum térképtárát, ami egy nyílt intézmény most már, be lehet menni, mindenki megnézheti a környéke, hogyan nézett ki. Annak idén megnéztem, és a képen nem látszik semmi nyom. Na most menjünk egy következő képre. Hoppá! Ez már ismerős lesz, mondhatná Hapli úr, nem? Mert ezen rajta van már az üdülőtelep. Tehát így folyamatosan lehet követni a területek a változását, könyvtári nap gondolatban, a könyvtárak, adattárakban, gyűjteményekben, az országnak így a múltja teljesen szépen katalogizálva, előbb vizsgálhatóan van megőrződve. Nézzük. És ez itten egy 1928-as ábrázolás a területről. Hogy kerültek ezek a dolgok be ide a témába? Úgyhogy a Bánki Szent Borbálaknál a kapcsolatban fölmerült az, hogy mégis mi ez, hogy ez, mi utal erre, hogy esetleg régebben ott bányászkodtak. Na, ez az 1928-as térképe a környéknek, Bánk, Romhány, lett rajta, Felsőpetény. Na most hol voltak bányászkodások? Bánk határában itt van D1 bánya, utána itt a Kalapács, és itt ezen a ponton, ahol egy siklópályák viszont a Felsőpeténynél, de nem ott, ahol a mai bányák vannak. Jöhetünk tovább, és ezt nem lehet lejjebb hozni, tehát itt. Nem. Ha nem, akkor nem. Na most miért érdekes ez? Mert ezen van egy évszám valahol. Hol van az évszám? Ha jól nézem, itt van XL. Tehát 1742. Aki nem hiszi közelebb, menjen egy előbb esetleg. De 1742, ez mégpedig Bél Mátyásnak a leírása a felső magyarországi részekről. Tehát 1742, menjünk a következő képre, és akkor mit látunk? Mappa comitatus Neogradiensis. Tehát latinul íródott le 1742-es időben a környéknek a földrajzi viszonyai. Ez egy világhírű könyvlet. Miért lett világhírű? Azért latinul írta a Bél Mátyás, amit megértettek Angliában, ugyanúgy, mint Németországban, meg más vidékeken, és ebből következően a vidék ismerté vált. Nézzük, ez a Mikovinyi féle térkép. Na most ezt ki lehet nagyítani, ne felejtsük el, 1742-ben vagyunk, akkor az a térképezés légifotóval még nem igen ment. Lehet nagyítani? Akkor nézzük, hogy mi van rajta, mert így néz ki egy környékről. Oh, akkor tessék időszak kikeresni. Ó, oh, nagyszerű. És itt van, azt mondja, Bank, Rétság, Alsópetény. Erre azt lehet mondani, Alsópetény még egy templomuk se volt. Felsőpetényen van meg templom, tehát ez a korabeli ábrázolása a vidéknek. És ez miért érdekes itten? Ez a térkép azért érdekes, mert ennek a eztartott szöveges leírásban Bánkkal kapcsolatban szerepel az a leírási rész, hogy leírja 1942-ben Bél Mátyás, nagy pontosságban félérthetően, hogy Bánk határában találhat egy tó, és ezen tó pedig beszakadással jött létre. Bárhol honlapra nagy zúgással szakad be, és akkor visszamegy a gondolat az első képre, ami volt, ugye? Az első képen lehetett látni egy beszakadás Közép-Amerikában, és mellett a Bánki tó, nagy hasonlóság, és egy ilyen esemény ír le Bél Mátyás a korabeli leírásában. És a különböző kéz a Bél Mátyás, hát nem Hári János. Szóval azért érdekes, mert Bél Mátyás az egy tudós szakember volt, ha így lehet mondani, hogy korának tudós szakembere volt, amit mi a Felső Magyarországot írja be, ezért szükséges tudni, hogy a szlovákok is a sajátjuknak tekintik. Tehát, mint az első nagy szlovák természettudós, aki értelemszerűen a nemzetközi megérhetőség miatt nem szlovákul írta sajnos a könyvét, hanem latinul, de csak azért, hogy a szlovák kultúrát mindenki jobban tudja ismerni, a szlovák földet. Mindenféle csúnya tréfákkal, tehát Bél Mátyás leírja, hogy bárki túl az beszakadással keletkezett, és leírja, hogy természeti jelenség, zúgás, vízföltörés. Na mostan jön a kérdés, hihető? Szóval mai számításokkal. Sajnos hihető. Sajnos hihető, és ez is alátámasztja azt, hogy a Borbálaknának a kutatása az nem csupán egy öncélú tevékenység. Nézzünk tovább a képeket. És igen, a könyvtárak dicsérete. Nem tudjuk eléggé becsülni azt, ami a környékünkön van. Ez speciál itt, és ami van, egy írás, mikorról? 1700, valahol kérdezik, 1700 valami 26-nak lenni. Igen, 1728. Tisztelettel. Ez a Bánki Evangélikus Gyülekezetnek az anyakönyve. Ami szabadon hozzáférhető, páncélszekrény nélkül őrződik, csupasz kézzel megfogható, klimatizálás nélkül ott van. Meg kell mondani, nem tudjuk eléggé becsülni azt, amink van. Hát ott van, és mi van ebben őrződve, ebben a ott lévő anyakönyvben? Élet és halál. Születés, házasság és halál, minden benne van.
és ez Vág község evangélikus gyülekezetnél lehet látni 1726-ig visszamenőleg folyamatosan követhető. Egy bánki aknánál, ha tételezzük föl, nem tudjuk megoldani a betorozását és a biztosítását, és beszakad a elgombásodó fa, hát erre azt mondják, hogy nagyon kínos, majd akkor a következő generáció megcsinálja. De hogyha ez az anyakönyv elvész, megsemmisül, soha senki nem tudja pótolni, és meg tudni, mi volt annak idején az ottani történet. Úgyhogy ennek, és valószínűleg a környék minden környék, a környék minden településének meg lesz az maga hasonló időszakra visszamenő anyakönyve. Lásd Mikovinyi féle térkép, ami ott van a Bél Mátyás könyvében, és biztos, hogy megvan a katolikusoknak, és ebben lehet követni a környék történetét, alakulását, és főleg a mai koronavírusos kritikus időszakban a korábban megélt eseményeit. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy ebben az anyakönyv egy része 1726, latinul írják, később szlovákul írják, még később magyarul írják, és mik vannak beigyezve? Nézzel, következőre szeretnék menni, hogy látok-e itt valamit. Erre lefelé tudunk nézni? Lefelé kellene menni. Nem, lefele másik irányba. Hát... Ah, igen, itt van, ezt szeretném nézni. Azt mondja, nézzük 1915. augusztus, nem tudom, hanyadikán, Frank, akárki egy tivadar, leírja 49 éves, vadász szerencsétlenség. Tehát, véletlenül vadászat ellelőtték. Na most ez egy, igen, ez egy kínos eset. Menjünk tovább. A következő lapra. Na most a következő lapra. Nézzük meg most a fejlécét. Ez egy nagyon csúnya és konzervatív valami. Ez a halottak anyakönyve. Miért? Nézzük a bal szélső részt ottan. Ezt a részt. Ennél csúnyábbat még nem lehet látni. Miért? Mert ott fölmegyünk abba a részbe, ottan. És szóval egyáltalán nem modern ez, amit ott írnak. Miért nem modern? Mert az van, hogy micsoda, neve? Mit látok? Férfi vagy nő? Hát ez abszolút nem demokratikus. Itt nincs semmifajta egyéb majdnapság, de ne humorizáljunk. Ez a valóság, menjünk az aljába, itt még csak fiú lány van, menjünk lefele, még lejjebb, és akkor látunk valami nagyon furcsát. Tudunk? Következő lapra, de következő lapra kell menni majd. Következő lap. Köszönöm. Azt mondja, 1919, alulra a második sor, 1919, május 28. Nehogy én legyek a félreolvasó. Tudja valaki olvasni? Ez az. Bánya szerencsétlenség. Miért érdekes az? Azért, mert azt mertem állítani, hogy az irodalmi adatok szerint a bánki bányászkodás 100 évre nyúlik vissza. A Felsőbetégi bányának a tulajdonosa egy nagy bécsi szelet mellett röhögve mondta, Pista, mit vacakolsz, mi vagyunk az elsők itt, mit akartok ti bánkia? Ti sehol nem voltatok 100 évvel, de bezzeg mi? Hát én az udvarias válaszom azt, hogy hisszük azt, amit bizonyítani lehet. Tehát a Felsőbetégi bányászkodása nincs ilyen adat, de tény az, hogy 1919. május 28-án egy Csiszka János Kovács Mária férje, ágostai hitvallású evangélikus, földműves, 39 éves korában bánya szerencsétlenség áldozata lesz. És nézzük meg közelebbről, mi van ebben az anyakönyvben, temettetik bánkon május 31-én. Most nézzük meg még, hogy kitartja a gyászbeszédet, vagy kitemeti el. Nézzük meg fölötte, mellette van a eltemető neve, Levita, 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 a lelkész maga. adta meg itt Levita. Tehát ez valami az akkori falut megrázó esemény volt, amiről szükséges volt, hogy a falu hitbeli evangélius hitbeli első embere maga lelkész úr tartotta a ottani gyászszertartást. Tehát igazoltva látom, és igazolva kell mindenkinek látni, hogy a bányászat bánkon 100 éves múltra tekint vissza. Mi alapján? A templom melletti parókiában látható anyakönyv alapján. Tehát könyvtár, iratok tárolása rendkívül fontos a múltunk megismerése szempontjából. Nem is akarok beszélni, hogy koronavírussal kapcsolatban hivatkoznak a spanyol náthára, és itt megint ezzel kapcsolatos adatok világosan láthatók ezekben a könyvekben. Tovább. Igen, a környék vizeiről is kéne még valamit szólni, mint érdekességek. Mánk határában van az egyetlen olyan hely, a területről lefolyó vizek, azok mérhetők. Ez itt a Lókospatak, a Mánk határában lévő mérőműtárgyal. Na most, hogyan mér ez itt? Úgy mér, hogy itt ki van alakítva egy betonozott szakasz, ezzel itt fölötte van a híd, vízből alagút, cső, átmegy itt ebbe a aknába, aknába van egy úszó, és az úszó kevés a víz, alacsonyan lent, sok a víz, magasra följön, és az internet világába, ha rákattint az ember arra, hogy bánk vízmérce, akkor fog tudni rögtön, hogy mennyi víz folyik el. Nap óránként jelözi a világnak és mindenki számára. Na most miért érdekes az? Mert a bánki kutatása, aknál lévő kutatásaink idején egyszer volt egy katasztrofális nagy eső, amikor sajnos betört az ott meg nem kellően magas gátakon betört a víz, és aknánkban omlásokat okozott, kimosódásokat okozott, aminek olyan probléma, aminek a következményei a mai napig is még hátrányok mutatkoztak. Most éppen a 2016-os ilyen vízbetörésnek a hátrányait küszöböljük ki, 15-ös vízbetörés hátrányait küszöböljük ki, miszerint az aknával a víz hatása, a nyomás hatása a függőleges tengelyedől elmozdult, kitolódott oldalra, tehát a függőlegesen fölhúzott földről akadnak, azokat most küszöböl, vesszük ki ezeket a belógó részeket. Lehet látni, hogy ezelőtt 5 éve milyen szép lettem. Köszönöm. Igen, és ha nagy a víz, akkor sok vakargatja a fejét a szakemberünk, kollégák, hogy ez már nem kevés víz. És ezek a vizek nyelődnek el itten. Nézzünk tovább. Még egy gondolat itt a környék érdekességei kezdve. Aki bánki, vagy a környéken jár, nagyon ajánlom, ha be van fagyva a víz, akkor tessék megnézni a bánki tavat, mert érdekes kiolvadásokat lehet benne látni. Hol vannak a kiolvadások? Itt. Nézzük meg közelről egy kiolvadást. Igen, itt lehet látni buborékok is, fölleszálló buborékokat lehet látni a bánki tavon, ahol mindenki tudja, hogy fenékforrások vize jön föl, magyarázza, és honnét jön a tónak a vize, a melegszűvízű fenékforrásokból, hiszen nyilvánvalóan kiolvasztja a jeget, tehát meleg víznek kell lenni, igaz? Ami a mélyből jön föl, valójában semmi köze nincs a bánki tó vízutánpótlásához, hiszen csak egyetlen bizonyíték van itt erre, arra, hogy honnét jön ez a úgymond meleg víz. Az, hogy itt buborékok is vannak, a buborékokat meg lehet gyújtani, ha meg lehet a buborékokat gyújtani, akkor széndioxid nem lehet, hanem csak mi lehet, metán, tehát mocsárgáz. A mocsárgáz a rohadó iszaptól jön, rohadni mikor tud az iszap, hogyha kevés az oxigén és sok benne a táplálék. Nem azt akartam mondani, hogy azt eszembe jutott, hogy esetleg lehet egy kukorica halcsali, tehát távol álljon tőle, mi a csúnyákat mondjak. Nem mondom, csak ez a rohadó vissza anyag van lent az alján, rohad, metán keletkezik, mert nincs elég oxigén, körbuborékolt, a 4 fokos víz a legnehezebb, ugye? Tehát lesőd az aljára. Amikor az fölmelegszik a 4 fokos víz, mondjuk 2 fokra, könnyű lesz, följön, és a 2 fokos víz kiolvad, mint meleg víz, hiszen meg már plusz 2 foka van, ez eszemben a jég az 0 fok, tehát kiolvasztja. Ez miért érdekes? A bánki tó vízellátásával kapcsolatban, honnét van a víz, a táplál, honnét származik a vize, teljesen újra kell gondolni az egészet, mert a vonatkozó irodalom mind arra épít, hogy a bánki tót fenékforrásoktól táplálják. Nem én találtam ki, hanem az a bölcse, Deák Ferenc, ha a mellény egyszerre van gombolva, akkor az, hogy ki kell gombolni, és felett úgy van rendesen begombolni. Milyen akarok ezzel utalni? 6 téves elképzelések vannak a a tó vízutánpótlására, abból csak rossz terveket lehet csinálni. Tehát végre kell gondolni, és tudni, hogy ezek a kiolvadások nem fenyékforrások, hanem egyszer rohad vissza. És igen, a víz az aknánál is problémákat okoz esetenként, illetve addig okozott, amíg a gátjainkat nem kellett megmagasítani, és amikor a kutatóaknánál lévő munkákra itt azt mondom, hogy sok irányú volt, akkor mélyítés, fenntartás, vízbetörésednek a kivédése, ez mind a 437 vagy hány munkanapban volt benne. Mertünk tovább. Igen, itt megint lehet látni, amikor hiába csináltak gátakat az első megelőző akcióknál, folyik át benne a víz. Tehát ezt mindenkinek újra kellett magasítani, erősíteni. Győzelmei kovácsa, mondhatnánk erre, a segítőkész környezet. És itt szeretném megköszönni a Bánki Önkormányzatnak azt a támogatását, amit előző időszakban és jelenleg még sokra készen kapunk. Nézzük tovább. Az volt az a jelen, ez a múlt. Ivanics András polgármestert mindenki megismeri. A tevékenységeknek az egyik problémája a itt lévő csapat átlag életkora. Kevesen vannak köztük 18 év alattiak. De hát ilyen a világ, menjünk tovább. Na most a társaságnak nem csak a kutatása lényeges, ez meg újabb időszakban van, amikor lehet látni, föntről jön a csörlő a házikóból le, hanem a vendégeket is fogadjuk, vagy illetve próbálunk valami kis, nézzünk tovább, igen, népszerűsítést végrehajtani, hogy a környékbeliek is tudják, hogy mi van itt, bármikor mindig várunk ide, bármikor várunk, fogadunk vendégeket, és várunk szeretetteli érdeklődőket. Magyarázat következik jó szívvel és barátsággal, öröket is várjuk. Bármikor, nézzük tovább. Hozzátartozik, igen, mindenkit mindenki szívesen várunk, nem üzleti vállalkozás vagyunk, de a pogácsát szeretjük. Azt mondja, az egész, hogy megvalósulhatott ház, akna, kutatás, gyerevélek vizsgálata, ennek a társának a munkája van benne. És nézzük, esetenként álruhába öltözött résztvevők is vannak rajta, akiket most már meg sem ismernék a hajszint alapján. És az érdeklődők köre, na most mennyire vagyunk biztonságosak, vagy veszélyesek? Szóval mennyire veszélyes az aknának a látogatása? Ez a csapatnak egy jelentős része volt lent az aknában. Mindenki lent volt, azt nem tudom megmondani, jelentős része lement, és biztonsággal ki is jött. Tehát életkor, meglehetősen alacsony életkortól fogva várunk mindenfajta vendéget lent. Nézzünk tovább. És akik dolgoznak, már sok fejjel környékről kerülnek ki. Ez egy vendégcsapat, aki csak azért jött egy ipari vállalkozásnak az alpinistái, hogy ott segítsenek. A környéken sokfajta akna van még, ami még megkutatásra vár, illetve bekerítésre, mert nagyon szép, hogy Bánkon turistacentrum, a könnyű turizmus lehetősége, de aki emlékszik az Onibaba című filmre esetleg, abban volt ilyesmi, hogy beesik a szamuráj az írtatlan mélységbe, a mocsárban természetesen. Na, arra itt Bán környék, nem kell odáig menni Japánig, hanem itt is vannak ilyen lehetőségek, hogy hopp, ott nyílik a hegyoldalban az akna, se korlát, se semmi, és be lehet csak esni, essünk bele mi is, mert most ott télen, ereszkedünk lefele, és lent, itt lehet látni, ilyen tereket. Ez egy régi tűzállónak bányának a szakadásából létrejött omlási tér. Bán központján kótól, másfél kilométerre. Kata itt van valahol? De igen, elnézést kérek, a földrajzot akartam megszólítani, csak bocsánat, állandóan nehéz megismerni az embereket. De ez azért érdekes, mert amikor azt mondom, hogy Bánk környékének földtani viszonyai kevés ismertek, akkor lehet látni 3 méteres léc, ez ősipoly teraszkavics. Tehát a képen, ez kifejezetten önnek szól, hogy lássák, hogy itt a területben lévő ismertség még igen kis folyó, szintű 200 méter tengerszintjén magasságban, ilyen vastagságban lehet sógyárkavics teraszt találni, aminek az anyaga bizonyítja részben a helyi anyagát, de részben a tőlük északabbra részülő ősipoly teraszt. Sóder 200 méter tengerszintjén magasságban, és fölötte van a lősz. Fölötte 14 méter lősz alatt.
Tehát egy csomó kutatási téma van még a területen, ami méltó arra, hogy itt alkalmasint meg, hogy időben egy szakmai konferenciát szlovák-magyar összehozni. És még egy kis türelmet, és a földre rájuk benézzük a körtávolabbi környéken. Trapéz alakú keskeny vágat, Nagybörzsöny nincs ide messze, de turisztikailag még mindenképp ennek a környéke a Hunsz körébe tartozik, a Nagybörzsöny környéki bányatárok. Ez egy középkorinak mondott bányavágat, vésővel és kalapán csak kialakítva. Menjünk tovább, nézzük itt el. És aztán újabb korban tovább művelték. Nekik szerencséjük van, mert ez az 1970-es vágatnak ugye fával volt a biztosítása, de az itt lévő alacsony hőfok miatt a gombásodás miatt nincs problémájuk. Nekünk sajnos aknáknál van ilyen problémát. Menjünk. Így néz ki egy fa biztosítás, hogyha csak a termék magára van hagyva. Ez egy időszakos biztosítás. Nincs kicserülve kőre, betonra, akkor beomlik. És utána azt lehetne mondani, hogy a cseppkövek merőben csak a mészkövidéket, ezek a üvegképződményei. Ez nem, ezek a Nagybörzsöny, Felső Rózsabánya, itt barlangi cseppőképződmények. Ilyen szép, vékony kis kristályok is vannak, tehát az ottani andezitből is kioldható mészkőnek kell lenni, ott van a cseppkő, amit a hölgy néz éppen. És utána mikori kutatások, mikori vágatok, ezek, menjünk tovább, és akkor lehet látni, hogy 1931, lehet látni, még fordított a számozás, tehát 6. hónap 3. 1931, az érdekes, mert a kis aranycsapatunk tette járhatóvá ezt a Nagybörzsönyből lévő vágatot, amit az 1950-91 tartó állami kutatások nem tudtak elérni. Következésben csak hiányos szakmai képet tudtak kapni ezekről a vágatokról. Ezek mind középkor környékinek mondott vágatok. De még mindig a turisztikai vonzkörbe tartozik. Na most a nevem szente, de nem tudok arról, hogy őseink szentéről származtak volna. Egy érdekes véletlen, ami ugye kötelez arra, hogy most aztán tovább dolgozunk a környéket. Köszönöm figyelmüket. A képeket nem állítottam össze, de funkcutat hagybosolgat önökre rá, azzal, hogy szeretettel várunk mindenkit a aknánál. Köszönöm szépen a figyelmüket.